Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. A magyar ember mindig vágyott a mesés távoli tájakra. Benyovszky Móric a 18. század nagy magyar utazója volt. 1774-ben francia megbízásból megalapította Madagaszkár szigetén a Louisbourg nevű települést, és ezzel gyarmatosította az addig független szigetet, mi több a benszülöttek 1776-ban királyukká választották. A Bukarestben élő Márton Zoltán hobbi fotográfus nyomába eredt a sziget első királyának. Mi van még abból, ami Benyovszkyt arra késztette, hogy harcra keljen érte és halálát lelje e szigeten? Ezekkel a szavakkal hirdette meg múlt keddi programját a Bukaresti Balassi Intézet, amely Márton Zoltán fotókiállítása mellett helyet adott a Székelyek márpedig Madagaszkárra költöznek című irodalmi estnek is. A Madagaszkár irodalmi projekt székelyföldi írók, költők, alkotók játéka, amely abból a gondolatból, fantáziálásból fakadt, hogy Székelyföldnek nem csak haza, hanem gyarmat is kell. Mindenről Lakatos Mihály író, költő, műfordító, a Balassi Intézet Sepsiszentgyörgyi Kulturális Központjának vezetője, Sánta Attila költő, író, és Muszka Sándor költő, irodalmi stand-up komedi előadó művész beszélt a bukaresti közönségnek. Mai adásunkban a Bukaresti Balassi Intézetben múlt kedden készült hangképes összeállításunkat sugározzuk. Tartsanak velünk! Egy fotókiállításon és egy irodalmi projekt bemutatóján voltunk, mind a kettő Madagaszkárhoz fűződik. Talán a hallgatók az irodalmi projektet ismerik, de így együtt a kettőt nem. Hogyan született meg az ötlet ennek a ma esti programnak?
Az irodalmi projekt...
Kósa András, a Bukaresti Balassi Intézet igazgatója.
2010-ben született meg, 2014-ben aztán Orbán János Dénes újra felmelegítette az eseményeket. Én azóta is élénken figyelem, hogy mi történik a Madagaszkár projektbe, és hát nagyon őszinte kell legyek, és azt kell mondjam, hogy egy picit leülni látszott a dolog, és én nagyon-nagyon régóta győzködtem előbb György Attilát, aztán Orbán János Dénest, aztán Sánta Attiláékat is, hogy valami ebbe az ügybe történjen. Majd egyáltalán nem váratlanul az ősz vége fele Márton Zoli, aki rendszeres látogatója az intézet programjainak, állandóan fotózik is az intézet programjai, ő keresett meg, hogy Madagaszkáron voltak. Olyan fotókat készített, amiből végre csinálna egy kiállítást. Van-e ötletem, hogy hol legyen ez a kiállítás Bukarestben? És én akkor azt mondtam neki, hogy nem akarom összekötni a két programot, hanem a két program egymás mellett önmagába is megáll, de mégiscsak úgy jó, hogy ezt egy ilyen ívre felfűzzük. És akkor azt mondtam, hogy ha a fiúk vállalják, hogy a Székelyek Madagaszkárra költözési projektjét, mint irodalmi programot itt Bukarestbe bemutatják, akkor legyen egy fotókiállítás is.
Az is érdemleges, hogy megjelent a madagaszkári tiszteletbeli konzul.
Így van. Nem titok az, hogy egy picit féltünk, amikor azon gondolkodtunk, hogy ezt hogyan hirdessük meg a sajtóba. Mindenekelőtt az ember próbál kellően diplomatikus lenni, most ezt kell mondanom egy diplomáciai intézménybe, de ugyanakkor meg ez a Madagaszkár irodalmi projekt ez akkor hat, hogyha ennek valóban az a címe, és valóban arról szól, amiről, tehát hogy meguntuk, hogy nem adnak autonómiát a székelyeknek, akkor a székelyek elmennek Madagaszkárra, de hát ugyanakkor meg azt is gondoltuk, hogy rendben, de hogyan fogják ezt vajon a madagaszkáriak érteni, értelmezni, és akkor megkerestük a tiszteletbeli konzult, hogy van egy ilyen ötlet, egyrészt van egy kiállítás megnyitva, ami madagaszkári fotókról szól, másrészt van egy ilyen irodalmi projekt, mi ezt az irodalmi projektet bemutatjuk Bukarestbe, és szívesen látnánk, és nagyon nagy öröm lenne számunkra, hogyha ő eljönne erre az eseményre, és nem azt mondom, hogy meglepetésünkre, mert szó nincs róla, hogy meglepődtünk volna. Valóban vállalta, hogy eljön, illetve hát azt is vállalta, hogy a kiállítás megnyitón felszólal, és néhány gondolatot szól magáról Madagaszkárról is. Rendkívül hálával és szoros kézfogásokkal, kézázással köszönte meg nekünk a kiállítást magát is, és utána természetesen beült az irodalmi szalonra is.
Kósa Andrást, a Bukaresti Balassi Intézet igazgatóját hallották. Madagaszkár a világ negyedik legnagyobb szigete. Növény és állatvilága igen egyedinek számít. Az ott élő fajok 90%-a sehol máshol a földön nem található meg. Így ebből a szempontból a sziget egy önálló kontinensnek számít. A madagaszkári köztársaság népessége 2011-ben becslések szerint több mint 21 millió fő volt. Két hivatalos nyelve van, a málgás és a francia nyelv. A szigetet túlnyomó részt keresztények lakják. Márton Zoltán, Bukarestben élő hobbifotós, Madagaszkáron készült fényképei ezt a világot adják vissza hően. A fotók a Bukaresti Balassi Intézet két termében vannak kiállítva, az egyik teremben a tengerparton, a másik teremben a sziget belsejében készült képek láthatók. Mesélne a tárlat történetéről, mikor és hogyan jutott el Madagaszkárra Márton Zoltán.
Utazó, hobbifotós, blogger vagyok. Még egyelőre a fotózást azt tanulom. Örülök, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, és kiállíthattam ezeket a képeket. Mi nem vagyunk klasszikus turisták, valószínűleg a következő években sem fognak Dubajban, Szingapurban vagy Antáliában látni nagy turista centrumok helyett. Mi az ekoturizmus szeretjük, támogatjuk, és jobban érezzük magunkat bungalókban a természethez közel. Egy téli borongós napon egy dokumentumfilm csatornán láttunk egy érdekes filmet Madagaszkárról, és úgy felcsigázott minket, hogy ez érdekes lesz, meg kéne nézni. És akkor elkezdtünk egy kicsit utána olvasni, keresgélni. Az igazság az, hogy én Gerald Durrell, David Attenborough és a Világjárók sorozaton nőttem fel, tehát érthető a természethez, állatokhoz, flórához, faunához való vonzódásom. Úgyhogy ez a Madagaszkár, ez mindenképpen érdekelt, mivel ez a sziget, ez fantasztikus, tehát az itt található növény és állatvilág 80%-a endemikus, tehát csak itt létezik, és bizony veszélyeztetve vannak, mert az emberek itt szegények, és a rizstermesztés és a marha legeltetés az bizony oda jut, hogy ezeket az esőerdőket szép lassan kiírtják. Szerencsére időben sikerült egy pár nagyobb rezervátumot megmenteni. Itten a helyi lakosok ráébredtek arra, hogy a turistáknak a vezetésével, illetve ezzel az ekoturizmussal jóval jobban lehet keresni, mint a rizstermeléssel vagy a marha legeltetéssel, és így van esély rá, hogy ezek a területek megmaradnak így érintetlenül szüzen éppen. Tehát sok szép helyen voltunk a világban, láttuk már Patagóniát, Tűzföldet, Kubába voltunk, és sok egyéb ilyen helyen, de Madagaszkár az lenyűgözött. Tehát az itt található állatfajok és a közelségük, illetve az, hogy megfoghatod őket, lejönnek, próbálnak érintkezni veled, anélkül, hogy valaki erre kényszeríteni vagy tanítaná őket, ez fantasztikus.
Mikor volt ez a kirándulás?
Ez a tavaly október vége, november elején volt, ez akkor ottani esős szezon előtti utolsó hetek, tehát úgymond a száraz évszak volt.
Ezek ilyen kiválogatott képek, vagy valóban ilyen szép, tiszta minden?
Nagyon szegény vidék, ezen nincs mit szépíteni, viszont az emberek nagyon kedvesek, nagyon melegek, és nem kéregetnek, ami nagyon meglepett minket, mert általában a szegény vidékeken ugye az emberek arra vannak szokva, hogy kéregetnek. Itt egy-két gyereken kívül, akik cukorkákat kéregettek, más ilyen jellegű dolog nem volt. Tökéletesen beszélnek franciául, mivel francia gyarmat volt. Ami még hihetetlen, ez az illata. A szigetnek egy ilyen orchidea és vanília keverik, tehát mintha egy drogéria és egy cukrászda egyvelege lenne, és ez egyszerűen fantasztikus. Igen, a fővárosban vannak szegény negyedek, vannak nagyon szegény falvak, de az emberek meglepően tiszták. Mi ettünk velük olyan helyeken, ahol fehér embert nem láttak, úgyhogy minket fényképeztek. Ez volt még egy érdekes. Az emberek mindent megosztanak, hogy ha levágnak egy sertést, akkor abból nagyjából az egész falu eszik. Mi megérdeklődtük előtte a helyi konzulátustól, hogy mik szükségesek, milyen oltások, milyen dolgok. Mindegyikre az volt a válasz, megkaptuk a pontos listát, hogy ajánlottak, de nem kötelezőek. Úgyhogy mi kihagytuk őket. És nem lett az égvilágon semmi bajunk, pedig nem turista helyeken voltunk csak, és nem csak a szállodák éttermében ebédeltünk, hanem az út mellett, ahol megéheztünk.
Benyovszky Móric nyomában jártak. Tényleg tudnak valamit a madagaszkáriak Benyovszkyról?
Sajnos, ahol mi érdeklődtünk, ott nem tudtak róla, de nem is csodálkozok, mert tényleg az embereknek a médiához való hozzáférésük az eléggé minimális. Áram nagyon sok helyen nincsen, még a városokban is csak bizonyos órákban van. Úgyhogy ott általában úgy lehet elképzelni egy estét, hogy ott 6 óra körül lenyugszik a nap, fél hét, hétkor még vannak emberek szállingóznak, 7-től arra fele sehol senki. Mindenki alszik, de viszont reggel 5 órakor mindenki talpon van.
És keresztény.
Igen, nagy rész keresztények, a lakosság 9-10%-a muzulmán, és az északi részen találhatók legfőképp, de nem fanatikus muzulmánok, hanem teljesen együtt élnek. Mindenki a saját vallásával és mindenki a saját dolgával, nincsenek ilyen jellegű problémák. És az egész szigeten biztonságban éreztük magunkat. Ez ami nagyon meglepő, mert általában egy szegény országban az ember azt gondolná, hogy a közbiztonság az nem az igazi. Mi este is sokszor fényképezőgéppel a nyakunkba járkáltunk, tehát nem voltak ilyen gondok. Egy bizonyos középső részén a szigetnek szóltak, hogy ott éjszaka jó lenne nem egy autóval átmenni, hanem mikor 2-3 autó összegyűl. Ennyi. Elég gyakran vannak ilyen ellenőrző pontok, ahol katonák kérik a papírokat. De különösebb veszélyérzet az egész szigeten nem volt, és fantasztikus, hogy milyen kedvesek. A legszegényebb házakba is, ahova bementünk, szabadkoztak, hogy még nincs kész az étel, és sajnálnák, hogy nem tudnak megkínálni valamivel.
Ezen a fényképen ezek bungalók, vagy ilyen lakásokban élnek? Fehér, egyszobás, egyszerű.
Abban élnek, és ezek a jobb módúak. Ez a madagaszkári fősziget mellett lévő Szent Mária sziget. Ild Szent Mári a neve. Fantasztikus.
Márton Zoltán, Bukarestben élő utazót, hobbifotóst, bloggert a Bukaresti Balassi Intézetben május 5-ig látogatható Madagaszkár című fotótárlat szerzőjét hallották. Pedig kedves hallgatóink, a székelyek már pedig Madagaszkárra költöznek című irodalmi esten készült hangképes összeállításunk következik. Mint adásunk elején már elmondtuk, a Madagaszkár irodalmi projekt székelyföldi írók, költők, alkotók játéka, amely abból a gondolatból, fantáziálásból fakadt, hogy Székelyföldnek nem csak haza, hanem gyarmat is kell. Bizonyára vannak gyökerei a problémának, véli Lakatos Mihály író, költő, műfordító, a Balassi Intézet Sepsiszentgyörgyi Kulturális Központjának vezetője, aki szerint van valami a székelység közérzetével, mert másképp még vicc szintjén sem merült volna fel ez a gondolat. Mindenek előtt hallgassuk meg Orbán János Dénes költő, az első irodalmi és székely köztársaság leendő miniszterelnöke kiáltványát, amelyet Lakatos Mihály, leendő oktatási miniszter olvasott fel a Bukaresti Balassi Intézetben.
Székely honfitársai, nem rajtunk múlott. Mi mindent megtettünk. Évszázadokon keresztül védtük becsülettel a határokat, nemes foglalta el senki. Amíg magunkra nem maradtunk, s a székely hadosztályt is fel nem morzsolták, de az sem rajtunk múlott. A politizálást másokra bíztuk, bár ne tettük volna. Évszázadokon keresztül nyeletlenkedtek, elherdálták az országot, minket meg se kérdeztek, pedig akkor másképp lett volna. De hiába, katonanép voltunk, minket csak szöktettek, meg nem kérdeztek, pedig egyszer egy varangyos göröncséri gyermekes okosabban vezette volna az országot, mint a sok motúj. Vártunk, közben fáztunk, mert nekünk jutott a leghidegebb vidék, dolgoztunk látástól vakulásig, mert ilyen vidéken a jégvirágon kívül alig terem meg valami. Közben évről évre csak fogyatkozunk, elég volt, ebből már legyen elég. Mert hiába ülünk itt, üszkükülünk, hogy legyen valahogy, mert úgyis megesznek minket, mert senki minket nem szeret, csak mi magunkat. Ha itt maradunk, elfogyunk lassan, mint a gyertyaszál, elporrunk lassan, mint a szikla. Végre egyszer vegyük kezünkbe a mi sorsunkat, végre egyszer legyen eszünk, mert eddig nem volt. Ezt nem kellett volna hagyni. Mi nemes hagytuk, de nem hagyták, hogy mi ne hagyjuk. Menjünk el innen. Ez erősen meredekül hangzik, de végre egyszer ne verzenkedjünk, de vitézkedjünk, ne mártírkodjunk, hallgassunk az eszünkre, menjünk el. Tanuljunk a történelem keserves tapasztalataiból, és ezúttal másképp válaszunk hazát. Válaszunk szigetet, hogy legyenek kikötőink, kereskedelmi flottánk és hadihajóink, legyen tengerpartunk, mert a Szent Anadó partján már nem férünk el. És legfőképp azért legyen sziget, hogy ne tudjanak minket körbe lakni. Olyan helyet válasszunk, ahol meleg van, mert akárhogy bőcsködünk, azért jobb a jó meleg nyár, mint a hitvány tél a Csíki vagy a Gyergyói medencében. Azért legyen rajta hegyes, mert az kell, valahol a fenyőnek is kell nőnie, meg a jónak legelnie. De legyen síkság is, ahol rendes búzát tudunk termeszteni, meg napraforgót. Ne legyen kicsi, hogy tudjunk jól elszaporodni. Éppen ezért az ideális hely Madagaszkár. Területe 587 ezer négyzetkilométer, azaz szinte 50-szer nagyobb, mint a jelenlegi Székelyföld. Az ország középső részén pompás hegyvonulat húzódik, a Hargitánál es sokkal magasabb, aki fázni szeret, az költözhet oda. De vannak ott pompás dombok, mezők és körös körül meleg déli tenger. Ráadásul Madagaszkárhoz ősi jogunk van, hiszen 1776-ban a málgás nép a magyar Benyovszky Moriszot választotta meg királyává. Minden bizonnyal a Szigetország nagy szerepet játszott volna a magyarság történelmében, ha a franciák rúd ármánykodása meg nem buktatja a királyt. Induljunk!
Az
az új Székelyföld elnökével és kormányának két tagjával beszélgetek. Arra kérném, hogy mutatkozzanak
be. Sánta Attila vagyok sajnos, ők nem a kormányom tagjai, mert hogy van egy mindent magának akaró miniszterelnök, aki már is a megbuktatásomra törekszik.
Lakatos Mihály oktatásügyi miniszter.
Muszka Sándor, a Tekerőlantosok Világszövetségének elnöke, valamint a Madagaszkári Filharmonia egyetlen és teljhatalmúra.
Köszönöm szépen. Aki követte már ezt a Madagaszkár projektet, tudja, hogy 2010-re nyúlnak vissza az eredetei, de itt elhangzott az is, hogy talán 1990-es évek elején már bálványosan szó volt erről a projektről. Muszka Sándor azt mondta, hogy Zetelakán született meg az ötlet, erről lehet vitatkozni, de azt kérdezném meg, hogy miről is van szó tulajdonképpen, hogyan született meg ez a projekt, miért is költöznénk mi Madagaszkárra, az elnök urat kérdezem.
Én úgy látom, hogy tényleg az van, hogy mi akartuk, mi benne voltunk mindenben, mi támogattunk mindent, nem lett belőle semmi. Mehet ez így tovább? Nem mehet. Kell változtatni valamit, nem?
Az oktatási miniszter hogy gondolja?
Nyilván nem a színvonalasabb oktatásért fogunk oda költözni. Ide jött egy román fiatalember a végén, aki a Titulescu Egyetemre jár, és megkérdezte, hogy mi az üzenete ennek az egész dolognak a székesség részéről Bukarestnek. Mert Bukarest ugye nagybetűs Bukarest, mert hogy ők keveset tudnak a Székelyföldről. Ennek örültem, meg szomorú is voltam, annak örültem, hogy látszott, hogy komolyan érdekelné a székesség ügye, de elmondtam neki, hogy ez egy irodalmi játék, és ha valamit a székelységről meg szeretnének tudni, azt nem ebből fogják megtudni, tehát vannak más források.
Muszka Sándor.
Azért, mert hideg van. Ez az egyik. Kettő, meg hogy nekünk itt nem jó.
Még kiegészíteném, hogy azt kérdeztem, de elsiklottunk mellette itt az elnök úrtól, meg a másik elnök úrtól is, hogy tehát ugye azt mondják, hogy minden viccnek fele igaz. Tehát, hogy van valami probléma a székelység közérzetével, mert hanem még vicc szintjén sem merült volna fel a gondolat. Tehát valami hibázik, ami nem jó, és ami változtatni kellene. Persze nem így, ahogy itt ez ma este elhangzott, de bizonyára, hogy vannak gyökerei a problémának.
A következőkben Sánta Attila a bukaresti közönségnek is elmagyarázza, hogy miért is van szükség az új Székely Köztársaságra.
Mint mindig az elnökre hárul a legnehezebb feladat, hogy megmagyarázza, hogy miért is van szükség egyáltalán erre az államra. Tehát arról van szó, hogy 20 éve, 25 éve mind várjuk, hogy valami történjen a székelység ügyében, nem történik semmi. Nyilván egy akkora nép, mint mi vagyunk, 6-700 ezeren, mi sem tudjuk, hogy hányan, kompakt területen élünk, ez bármilyen más nép esetében azt jelenti, hogy van neki egy kormánya, és saját maga kormányozza saját magát. Na hát ez nálunk még nagyon messze áll, hogy megtörténjen, ezért a székely írók elhatároztuk, hogy mi megalakítjuk a kormányt, és ezt a saját formánkra alakítjuk meg. Ez azt jelenti, hogy egy olyan államot hozunk létre, melyikben nincsen alkotmány. Az alkotmány az azért van, hogy áthágják az emberek, nem? Tehát, hogyha nincsen alkotmány, akkor sokkal szabadabban tudunk létezni, nem lesz, mint áthágjunk, és emiatt bezárva érezzük magunkat. Ami nincsen egy fal, amin keresztül kell menni, akkor képzeljétek el, hogy nem lehet kilépni abból, amiben benne vagyunk. Na, hát ezért az első feladat az volt, hogy az alkotmányt megszüntettük, tehát létre sem hoztuk. Az államforma irodalmi diktatúra lett. Ugyanis az irodalomban nincsen az, hogy demokrácia lenne, itt az ízlések döntik el, hogy miről van szó, és ilyen szempontból úgy tartottuk, hogy minden államban legjobb, hogyha diktatúra van. Nem kell hazudozni, hogy most betartjuk a demokrácia szabályt, mikor úgyis tudja mindenki, hogy nem tartja be azokat. Hát minek hazudozni, nem? Még azt szerettem volna mondani, hogy miért is pont Madagaszkárra esett a választás, amellett, hogy meleg van, mert hogy a világ nagyon sok részén meleg van. A legfontosabb szempont az az volt, hogy Madagaszkárnak a formája az hasonlít a Székelyföldhöz. Tehát, hogyha mi oda kimegyünk, akkor nem kell egyebet csináljunk, csak a székek szerint felosszuk azt a területet. És már is egy cseppet lehet változtatni. A csikiak most már jelezték, hogy elegik van a hegyekből, most már a tengerpartján akarnak lenni. Ott kapnak helyet, rendben van. A kézdiák azok is a tenger, mindenki a tengerpartján akar lenni. Üldözni akarunk van. Úgyhogy ezért pont a Madagaszkár.
Meg hát ne feledkezzünk meg Moszki Móricó. Volt ott magyar király.
Így van, tehát bármikor felléphető trónkövetelőként. Igaz, Benyovszky Móricz nem volt székely, ő magyar volt, vagy tudja az Isten mi volt. Nem tudjuk, de valami köze volt a magyarokhoz, a székelyekhez nem volt. Tehát felléphetünk trónkövetelőként Madagaszkáron, és sosem lehet tudni, nem?
A humort félretéve, mi a reális hozadéka ennek a projektnek, tehát irodalmi szempontból?
Hú, nem tudom, hogy van-e hozadéka itt. Azt hiszem, hogy túl van becsülve a célirányosság, vagy hogy értelmet keresünk mindenbe. Ennélkül is pont olyan jól megvagyunk, nem? És egy székely író, hogyha véletlenül olyasmit csinál, ami egy ilyen akción gratuit, akkor fogadjuk el neki.
Én arra gondoltam, hogy ezen kívül születnek írások, esetleg a Madagaszkár projekt keretében.
Igen, én pontosan ezt akartam válaszolni, hogy például egy konkrét haszna lehet az, hogy kedvet kaptam, ugye, hogy tovább fordítsam rovásírásból a 2020. évi székely krónikát, és lássuk, hogy hogyan is történt ez az egész dolog. Én nagy élvezettel fogom megcsinálni, és remélem, hogy aki majd olvassa, ugyanúgy fogja olvasni, amihez azonban nem árt ismerni a kontextust.
Muszka Sándor.
Nekem az a véleményem, hogy humort félretéve, humor nélkül nincsen irodalom. Legalábbis az én véleményem szerint a legnagyobb tragédiában is meg ott van a humor. Humor nélkül nincs tragédia, tragédia nélkül nincsen humor. Más hozadéka, hogy mi van? Hát mi a hozadéka az irodalomnak? Ennyi.
Én arra gondoltam, hogy ugye 25 tagja van a kormánynak, az elnökkel együtt, azért mégis 25 alkotó, író, költő neve elhangzott. Legalább 25 írás, legalább egy Madagaszkár antológia.
Nem is rossz ötlet.
Már is keressük a kiadót.
Csak nem Madagaszkáron.
Igen, én már is úgy érzem, hogy eléggé el vagyunk nyomva. A székelyek alig, hogy eljöttünk ezzel a projekttel, letettük a jól megírt, kidolgozott pályázatot a magyar televízióhoz, hogy mégis a kormány tagjai menjenek el Madagaszkarra, és egy reality show-t csináljanak belőle. Hát a magyar televízió nem megfújta az egészet, megfúrta igazából, mert hogy nem tetszik neki. Azt mondja, hogy a székelyek nem odavalók. Na, nem.
A következőkben, kedves hallgatóink, részletet hallhatnak a 2020. évi madagaszkári székely krónikából, amelyet Lakatos Mihály ültetett át róvásírásból magyar nyelvre. Az elhangzó krónika töredék a székelyek konstancai hajóra szállásáról és a Madagaszkárra való megérkezéséről szól.
A székelység végül a konstancai NATO támaszponton szállt hajóra. A helybériek üdvivalgása közepette. És a legrövidebb utat választva, azaz a Boszforuszon és a Suezi csatornán át jutott le Afrika déli csücskéhez. Ami a búcsúünnepséget illeti, a lebonyolítással megbízott Molnár Vilmos ellentengernagy meghatottan szorongatta a román parlament képviselőjének kezét, mindegyre ugyanazt a rövid mondatocskát ismételgetve, hogy immár, ha valamivel megbántottunk volna. Sajnos az egy éve korábban újra választott elnök, Klaus Johannis úr nem lehetett jelen a konstancai ünnepségen, és erre nyomos oka volt. Kiderült ugyanis, hogy a székelyek helyére betelepedő mindegy 21 millió márkás lesz Romániában a többségi nemzet. Így Johannis úr a tanácsadóival az RMDS és az SND által hátrahagyott kisebbségi autonómia koncepciót igyekezett átdolgozni a román nemzet szempontjai szerint. A hírek szerint a tanácskozáson György Funár képviselő indulatos felszólalásban fejtette ki, hogy az egykori székely követelések elfogadhatatlanul szerények, és nem egészen 20%-át teszik ki azon elvárásoknak, amit a románság fog támasztani a márkás többséggel szemben. De térjünk vissza hőseinkhez, akik a viharos tengeren éppen új hazájuk felé tartanak. Ragyogó napsütéses reggelen futott be az amerikai flotta élén a Prince Csabával Mahajangába. Az ébredező székelyeknek rögtön kiment az állam a szeméből, amikor megpillantották a parton felsorakozott 21 millió málgás, egy-egy bőröndel a kezükben, rövidújú pólóban, bermudában és trantpadlósban. Te jó Isten, dörmögte szakállába György Attila hadúr. Ezek tudják, hogy Gyergyóban mínusz 40 fok van. Majd hangosan az embereihez, fiúk! Vegyétek ki a posztoharisnyát a csomagból, málgás testvéreinek ajándékozzuk őket, a megvadását bemutató DVD-vel együtt. A málgások, amint megpillantották az amerikai naszátok árbócán vidáman lobogó türkiszkék zászlókat, hatalmas üdvivalgásba és integetésbe törtek ki. Megható momentum volt. Székely kisgyerek megrángatta az anyukája szoknyáját. Édesanyám, ez a Madagaszkár egy vagy kettő?
I like to move it, move it! I like to move it, move it! You like to move it!
Az író valódi üzenete ennek a projektnek, hogy csengene? Szabad álmodozni, álmodjunk, merjünk, játékból tegyük az egészet. Mi lenne az írói üzenet az egész projektnek?
Na de hát itt el is hangzott, tehát az írói üzenetet ugye nem az íróknak kell megfogalmazni, azt megfogalmazzák már az olvasók, amit leszűrnek belőle. Tehát ha elkezdjük üzeneteké egyszerűsíteni, akkor evész a varázsa. Tehát ugye, ahogy mondta itt Muszka Sándor, ez humor, játék, és szóba került, hogy irodalom, mi az irodalom. Egy nagy francia irodalomtörténész, akinek a nevét mindig elfelejtem, azt mondta, hogy ugye az irodalom egy teljesen haszontalan dolog, csak segít élni. Már azt hiszem, hogy ez most is így van.
Nagyon bólogat Sándor Attila, és így gondolja?
Igen, igen. Ezt az idézetet ma annyiszor elmondtuk, hogy azt hittem, hogy én mondtam.
Végezetül, kedves hallgatóink, Lakatos Mihály egy 2020-as jegyzőkönyv töredékből olvas fel újabb részletet. Ez Orbán János Dénes, az új Székely Köztársaság miniszterelnöke és Sánta Attila jövendőbeli elnök beszélgetéséről szól.
A miniszterelnök ugye OJD Gonterrel ábrázatta fordult Sánta Attila jövendőbeli elnökhöz. Attila, tudom, hogy az elnöki széket ígértem neked, de ez csak arra lenne jó, hogy díszvényt legyél. Hidd el, amíg én leszek a miniszterelnök, neked csak annyi feladat jutna, hogy szilveszter éjszakáján tátogja a tévéképernyőjén, mert ilyenkor ugye mindenki leveszi a hangot. Ezért azt javasolom, hogy légy inkább a CSKKTA elnöke. Az micsoda, kérdezte Sánta zavartan, aki ebben a pillanatban bekerült a Guinness Rekordok könyvébe, mint a világ legrövidebb államfői mandátumát betöltő egyén. Csiki Székely Krónikát kutató tudományos akadémia, mosolyodott el a miniszterelnök. De hiszen te is tudod, hogy a Csíki Székely Krónika nem létezik, sütötte le a szemét Sánta. De igenis létezik, csattant fel a miniszterelnök. De hiszen az eredeti példányt nem találtuk meg. Te, mondta a miniszterelnök, történészek krémje, te, internetkaszkadőr. Hát arra nem gondoltál, hogy azért nem találtad otthon, mert esetleg Benyovszki Móricz magával hozta az eredetit ide Madagaszkárra? Sánta Attila eltátotta a száját. No, csak azért mondom, nézett rá szorosan a miniszterelnök, amúgy nem csak ez lesz a dolgod, már holnaptól neki látsz kidolgozni a hármas honfoglalás elméletét. Szeretném, ha kimutatnád, hogy mi nem jövevények vagyunk az új hazában, hanem valamikori őslakósok. Őslakósok, hüledezett az akadémia új elnöke. Így van, és hogy ne mondd, hogy üres kézzel bocsátalak útra, mindjárt adok egy támpontot is. Elemezd tüzetesebben a Madagaszkár elnevezést. Vajon, semmi köze nincs ennek a magyarisztán névhez? Na, ugye? Üzbegisztán, Kazasztán, Kurdisztán, Magyarisztán. Egy ázsiai nép hogyan nevezhetné másként a hazáját? Majd évszázadokkal később megérkeztek az első márkás telepesek, akik meghódítottak bennünket, és ennyi torzítással Madagaszkárnak nevezték el az országot. Nyelvészeti támpontként, ha Erdélyből lehetett Árdeál, akkor Magyarisztánból miért ne lehetne Madagaszkár? Az akadémia új elnöke könnyes szemmel ragadta meg a miniszterelnök kezét. Te tényleg zseni vagy. Ezt most hagyjuk, recsentvány kerülten OJD. Inkább azzal törődj, hogy vedd birtokodba az új intézményt, amelynek a székhelye a Madagaszkár közeli komoly szigeteken lesz. Már is számítani akarsz, de miért jajdult fel az akadémia elnöke? Azért, mert nem szeretném, ha itt Madagaszkáron a hátam mögött egy ex-elnök kavarná a szalámit. Világos?
Kedves hallgatóink, hangképes összeállításunk a Bukaresti Balassi Intézet múlt keddi, a Székelyek már pedig Madagaszkárra költöznek című irodalmi estjén készült. Itt még egyszer megemlítjük, hogy Márton Zoltán Madagaszkár című fotótárlata május 5-éig látogatható. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket, közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!